Söprögető kocsi. A közmédia országúti kerékpáros podcastja Székely Dáviddal és Várhegyi Benyáminnal.
Köszöntünk mindenkit legújabb adásunkban, túl vagyunk az év első úgynevezett monumentumán, amire még mindig nem találtuk meg a megfelelő egyszavas magyar jelzőt, a nagy klasszikusok közül is az egyik nagy klasszikuson, ami hát hozta azt, amit vártunk tőle, a végén talán kicsit meglepetés győzelmet, de mielőtt belemennénk, hogy mennyire is volt ez a Philipsen-féle siker meglepetés, egy kicsit elgondolkodtam, hogyha a Bárány utcába is föl lehet menni ötször, szerinted lehetne mondjuk 2-3 kört a végén beletenni a Milano-San Remo-ba úgy, hogy azt az utolsó fél órát mondjuk 3-szor teljesítik, hogy igazán izgalmas és látványos legyen.
Köszöntöm a hallgatókat, ez egy nagyon jó gondolat, nagyon érdekes gondolat. Lehetni, nyilván lehet, meg nem is tudom, olvastam egy olyat tegnap talán, hogy azért... Tehát, hogy az UE meg akarja nyerni ezt a versenyt Pogacsárral, már pedig azért láthatóan meg akarja, és minden évben ez lesz a cél, amíg ez nem sikerül. Biztos lehet olyan helyeket találni ott a környéken, amik még meredegek, és egy-két falucska hirtelen, nem tudom, egy bizonyos összeget kap mondjuk, hogy beengedje a versenyt. De ez a körpálya se rossz ötlet. Ugye úgyis keveset mennek, tehát 288 kilométer volt a táv.
De... Nem arra gondoltam, tudom, hogy tegyünk rá, hogy 40-et.
Igen, csak ugye Pogácsár mondta, hogy ez a legkönnyebb verseny volt szerintem, ami valaha indult életében. Tehát ugye ez sem elég.
Ugye valaha volt leggyorsabb.
Tehát... 46-os, és úgy, hogy most oké, hogy volt egy kis hátszél, nem tudom, pár kilométer per óra, tehát nem azon múlott. Ugye a körpálya is érdekes dolog, de az a kérdés ebben, hogy nehezebbé akarjuk ezt a versenyt tenni, vagy meg akarjuk hagyni ilyennek, mert ugye az elmúlt években pont az volt a tendencia, hogy oké, hát itt a Poggión úgy is támad valaki, és akkor elmegy, vagy a lejtmenetben, és meg tudja nyerni, és kezd egyre inkább átalakulni, ugye mondjuk a hegyi menők, vagy a klasszikus menők versenyévé, ugye ez a sprinterek klasszikusa volt nagyon-nagyon sokáig. Utoljára egyébként azt hiszem 2016-ban a Demar-féle győzelemnél volt egy ilyen nagyon masszív sprint, tehát jóval többen érkeztek meg, mint most, de ha megnézzük azt, hogy mondjuk abban az első csoportban, akik megjöttek 10-12-en, milyen nevek vannak, és milyen különböző karakterisztikájú versenyzők, akkor nagyjából szerintem pont ez teszi különlegessé a San Remót, mert nem feltétlenül a legerősebb versenyző nyeri meg.
Nem. És másodperceken, de lehet, hogy még töredékein egy másodpercnek múlik, hogy a végén ki nyert. Tehát a 8-at kerék nagyjából annyi volt, amennyivel végül Michael Matthews-t meg tudta előzni, azért az is elképesztő, hogy Michael Matthews 1990-esként, bár nem tudom, milyen hosszú ideje, ott van a legjobbak között, az ember azt gondolja, hogy majdnem 40 éves, pedig attól még távol van, de hogy megint ott tudott lenni, és ő ezt valóban nagyon szereti, ezt a versenyt, ez nem is lehet kérdés. És akkor Pogacsár, Pedersen, Bettiol, Mohoric, úgy egyébként, hogy még egy kicsit én pitkokot is elhittem, hogy lehet, hogy hazaér, aztán a legjobb 10 között sem zárt.
Igen, ez volt nagyon különleges szerintem ebben a San Remóban, hogy mikor Pogacsár támadott először, vagy másodszor egy kis különbséget, vagy egy kis alakított, át jó, akkor ez a verseny elment. Utána Van der Poel visszaért rá, ketten vannak, ők együtt haza fognak érni, és akkor Van der Poel megnyeri a sprintet valószínűleg. Utána megjött Pitcock, megjött Mohoric. Mohoric is támadott a lejtmenet alján. Ő igen. Is megpróbálta.
Szobrero is. És ő is milyen jól mozgott.
Igen, hogy hát, ha meglepi őket. És utána Pitcock is kb. Mindegyiknél valamilyen szinten elhitte az ember, hogy opá, hát akkor most dőlt el. És végül nem. És emiatt volt szerintem ez nagyon-nagyon jó, hogy nem szólóban érkezett meg valaki. De az nyilván azért Philipsen... nem lehet elvitatni az érdemeit, mert tényleg a csütörtökön még a Nokere Kurszén versenyzett, szóval ő a pályát nem nagyon járta be szerintem a San Remót, mert mondta is azután a verseny után interjújában, hogy most ez kicsit sietnie kéne, mert el kéne érni a repülőgépét Olaszország felé. Szóval nem elvitatva az ő érdemeit, azért az, amit mondjuk Van der Poel csinált, tehát ezek az összes támadás hozzáérhetett volna, a Mohoric féle, a Szobrero féle, a Pitcock féle, hogyha nincs ott Mathieu Van der Poel, és egyébként ezt nem hozza vissza.
És ennek egy tizedik lett végül a, majdnem azt mondtam, hogy eredménye, de inkább a következménye. És hogyha visszagondolsz a korábbi évek San Remóira, akkor mindig, vagy nagyon sokszor fordult elő, hogy 2-3 ember, vagy akár egy ember is meg tudott szökni, és az volt a kérdés, hogy de hát miért nem érik utol? ezért, mert aki odáll, az biztos, hogy a végén nem nyeri meg.
Így van, és ugye az volt a fontos, hogy mert Pitcock támadása is bejöhetett volna. Egy másik évben elég valószínű, hogy be is jött volna szerintem. Csak az a helyzet, hogy két csapat is volt, ugye az Alpecin, és a Trek is, akinek nem csak hogy ott volt a sprintere, hanem ott volt még a sprinteren kívül egy ember, aki segítővé változott, mint például ugye Van der Poelnál is ez történt, de ez történt ugye Stuyvennel, aki ugye Pedersen segítette, tehát ezért tudták visszahozni. Az is érdekes szituáció lett volna, de hát nagyon-nagyon sok érdekes dolog történhetett volna, mert mondjuk Gannának nincs defektje, és akkor még az Ineosból is ketten vannak ott, és mondjuk Gannát kihozza vissza egy síkon, hogyha ő úgy dönt, hogy Sobreroval elindul. Mert ugye ott van is egy fotó, nem is tudom, kiszúrta ki, hogy 15 kilométerrel végelőtt ott nagyban beszélgettek a mezőny közepén Sobreroval, akiről azért ugye lehet tudni, hogy azt hiszem Ganna Hugának a vőlegénye, ha jól tudom, Matteo Sobrero, tehát lehet, hogy ők azt tervezték, amit Sobrero ugye egyedül csinált végül, hogy oké, leérünk, ha az első csoportban leérünk, ketten támadunk, és utána lemecseljük. Tehát ha nincs Van der Poel, akkor itt bármelyik támadás hazaérhetett volna, de hát ott volt Mathieu Van der Poel, aki hát annyit mondott, hogy a Csipressa után oda ment mellé Jasper Philipsen, és mondta, hogy figyelj, nagyon-nagyon jók a lábaim. És ugye Van der Poelnak kevésbé voltak jók, tényleg itt annyira 0,1% dönt a versenyzők között a végén, hogy ilyen szempontból érezhető, hogy nem volt benne versenynap. Ugye ő volt már harmadik úgy, hogy két évvel ezelőtt, hogy versenynap nélkül jött ide. Most is ez történt, ugye most tizedik lett, de igazából ugye nyertek, tehát nem is az a probléma, hanem érezte azért, mikor másodszor kellett visszahozni a Pogacsár támadását, hogy hú, ott nagyon meghaltam. Ezt mondta utána. De hát valami elképesztő munkát végzett, és az, hogy 180-as pulzussal hogy tudnak gondolkodni, és egy pillanat alatt váltani, hogy világbajnoki trikóba ő egyébként visszahoz embereket, és segít a csapattársának, az az elképesztő, tehát taktikailag mennyivel érettebb lett, mint mondjuk 2-3 éve volt.
Igen, itt ebben ez a legfontosabb, hogy a csapatkapitányi szerepből lett egy pillanat alatt segítő, mert tudta, hogy ebből már nem lesz az ő végével, az ő teljesítményével egy végső győzelem, de a csapatkapitány Ból lett segítői szerepnek köszönhetően a csapat még megnyerheti. Nagybetűs csapat sok felkiáltó jellel.
Igen.
Tehát, hogy ez ebből a szempontból egy zseniális teljesítmény. Olyan Alpecintől, amiről mindig beszéltünk, hogy nem akar vörtúr lenni, mert neki ez így jó. Aztán, hogy végül úgy alakul, de ettől még...
Igen, most már muszáj volt nekik az lenni, ugye... Ez szerintem a második szezonjuk vörtúrként. Valahogy.
Hát igen, mert a háromes ciklus közepén vagyunk.
Igen, azért kellett nekik.
Tehát, ezt nem tudjuk eléggé szerintem kihangsúlyozni, és ezért kell ennyire elmondani egyenesen, hogy itt rád volt kitalálva gyakorlatilag egy áterv. Az áterven látszolod, hogy nem működik, mert ott vannak a többiek. Onnantól kezdve viszont neked azért kell dolgoznod, hogy a végén a B-terv, aki hát nem rossz B-terv, a 6 Tour de France szakasz győzelmével meg tudja nyerni ezt a versenyt, és meg is nyerte. Az pedig külön érdekesség, hogy az első három nagyon jó barátságban van egymással. Tehát itt azért a végén Pogacsáron nem csak azt láttad, hogy nem sikerült, hanem hogy ő azért örült annak, hogy Philipsen a végén ezt meg tudta nyerni.
Igen, ezt nagyon jó volt látni. Ugye Matthews-zel, ezt szerintem mindenki tudja, hogy Matthews-zel ugye együtt vezettek át Monakóból, ugye Páviába, ahonnan indult a Milánó-Sanremo. Ugye az RCS nincs túl jobban mostanában Milánó város vezetésével, amióta ugye Rómába elvitték a Giro végét egy jó pár évre. De ugye visszatérve versenyre, ugye ha már A-terv, B-terv, az UAE-ről is azért, hát róluk van a legtöbb szó, mert ők odaálltak a verseny előtt, hogy mi 9 perc alatt akarunk felmenni a Csipresszán, és ez meg ez a taktikánk. Most ez nem az a verseny, ahol olyan nagyon-nagyon nagy a hiba határod. Tehát igazából, hogyha egy kis hibát elkövetsz, akkor onnantól kezdve vége van ennek a tervnek, mert azt látjuk, hogy mondjuk a lejtmeneteket figyeljük, Pogacsárnak nem 5-6 másodperc előre lenne szüksége szerintem a Poggio tetején, és ugye még van az a 2 kilométer sík is utána, hanem sokkal inkább, sokkal több. És emiatt jó, amit az elején kérdeztél, hogy ugye, ha azt akarják, hogy Pogacsár nyerje meg mindenképp, akkor nehezíteni kell a versenyt, mert úgy látszik, hogy ezt a legnehezebb neki megnyerni. Tehát a csapata, nem azt mondom, hogy jó, hogy több hibát is elkövettek, tehát itt ugye mindenki beszél róla, hogy meg az összes klasszikusnál, de itt is kifejezetten ugye a helyezkedés mennyire fontos. mert olyan tempó volt, mikor 40-nel mennek fel mondjuk a Poggión, és valami teljesen többenet, hogy ilyen átlagot mennek, amit valaki lefele megy egyébként, tehát egy amatőr.
Igen, ugye az érdekes alapból, hogy pont amiatt, mert elképesztően gyors volt végig a tempó, nagyon sok sprinter, meg nem csak sprinter, egy Laporte is nagyon hamar megfőtt. Tehát, hogy azért az eleje szerintem, és ez nem is annyira UAE volt, mert az UAE viszonylag a végén jött előre, hanem inkább egy ilyen kollektív mezőstratégia.
Hát igen, emlékszünk, hogy Jacopo Mosca és Sylvain Dillier, tehát a sprinterek, tehát Mats Pedersen és az Alpecin, tehát ott ilyen Van der Poel is azért tud sprintelni, ugye Philipserről nem kell ezt külön kiemelni, tehát ők dolgoztak ott, csak az UAE nagyon korán jött előre, arra gondoltam. Tehát elfogyasztották az embereiket, és a két fontos emelkedőn, tehát itt nem hittem a szememnek, mikor a Poggiót elkezdték, és a Tudor ment előre, jól emlékszem, Trentin. Tehát ott látszott, hogy ott valami baj van. Uh-huh. Tehát itt ez nem fog összejönni az UAE-nak, ebből nem lesz szakadás, mert nagyon korán álltak előre, nagyon gyorsan elfogytak az embereik. Tehát mondjuk az, hogy Diego Ulissi vagy Mark Hirschi hol volt ezen a Milano-Sanremón, azt azért megkérdezném. És Wellens is elmondta utána, hogy nem az volt a terv, hogy ugye ezen a három pici emelkedőn, ugye az úgynevezett kápikon, azon, tehát amit gyakorlatilag világító tornyok, ugye, arról kapta a nevét mindegyik, tehát ott ők elkezdik húzni a tempót, mert az, hogy tényleg Isaac Del Torónak egy 20 éves versenyzőnek, aki első profi szezonjában versenyez, és az utolsó pillanatban ugrott be ugye a beteg Brandon McNulty helyett, tehát az, hogy ő legyen a második legjobb segítője Pogacsárnak, az szerintem nem fér bele ezen a versenyen, és láttuk is, hogy helyezkedésben nem tudtak annyira ott lenni, ergo, mikor ezekre a viszonylag könnyebb hegyekre mész fel, mert ezek itt gyakorlatilag ebben a mezőnyben már ez mindenkinek könnyű hegynek számít, mindegyik egyébként, tehát itt a táv teszi nehézé, meg nyilvánvalóan a tempó. Szóval mikor ezeken próbálsz előre jutni, mert rossz pozícióban kezdted meg, az energiát veszel, és hát legfontosabb szempont pedig az, hogy időt veszel, hogy dolgoztasd meg rendesen a mezőnyt, ezért az UAE egy-két emberrel mindig kevesebben voltak ott, és egyáltalán nem... Mert amit kitaláltak, az lehet, hogy bejött volna, csak nem sikerült igazán megvalósítani szerintem, amit kitaláltak, mert itt el voltak csúszva, és gyakorlatilag folyamatosan. Szóval nagyon-nagyon nehéz lesz ezt a versenyt Pogacsárnak megnyerni, mert ez nem olyan, mint a Strade, vagy mint a Flandria, hogy van egy annyira meredek pontjai, hogy egyszerűen ott el tud menni erőből. Mert itt nem tud elmenni erőből.
Az öt nagyból kettő van, ami necces, ez meg a Rube.
Igen. Tehát, szerintem ez neccesebb neki.
Nem már.
Én azt mondom, mert látva azt, hogy Pogacsár hogy tud menni kockakövön, igazából egy más felkészülés kell, nyilván biztos vagyok benne, hogy meg akarja nyerni, és majd rá fog menni a Rubéra, mert ezt elmondta a verseny előtt, hogy igen, eljutott arra pontra, hogy minden idők legnagyobb kerékpárosaként szeretne visszavonulni. Tehát ő ezt így kimondta, és ez nyilvánvalóan kell majd a Rubé is, viszont oda egy más felkészüléssel, hogy csak a klasszikusokra, csak a kockaköves klasszikusokra koncentrálsz, és mondjuk...
Fölkezd egy, nem tudom, 6 kiló.
Igen, tehát nagyjából ez a legfontosabb, amit mondasz. Akkor az meg lehet, ezt a verseny nem tudom, hogy próbálják, tudják kimatekozni, mert tényleg annyi opció van, annyi lehetőség van, és annyi versenyzőnek fekszik.
Ez olyan, mint egy lottóhúzás.
Teljesen.
Nem? Tehát igazából mit húzol?
Igen, nincs még egy ilyen verseny. Ugye Mark Cavendish is mondta, azt hiszem, mikor nyert 2009-ben, hogy a legkönnyebb letekerni ezt a versenyt, és a legnehezebb megnyerni. Szóval, és ezt mindenki, minden évvel látjuk, hogy bármekkora zseni vagy, bármennyire tudod azt, mint Pogacsár, hogy minden egyes versenyen abszolút top favoritként mész oda. Egyelőre ezt nem sikerült kimatekoznia, hogy lehet a Sanremo, de amilyen ő úgy elmondta, amire már te is utaltál, hogy élete legboldogabb pillanatának nevezte a dobogót, amikor ott állhatott ugye Philipsennel és Matthews-zel, ami hát ez nagyon komoly, hogy ugye ilyet tud mondani valaki azután, hogy az egyik fő célját a szezonban ugye hát gyakorlatilag elveszíti, de Pogacsár is mondta, hogy hiányzott az a 10% a csapatból, és igazából mindent megtettek, tehát ennél jobb eredményt ő nem tudott volna kihozni, azért nézzük meg, mondjuk Mats Pedersen sprintelte le. Szóval teljesen felfoghatatlan az is, hogy lett egyáltalán abból a csoportból a harmadik.
Azt teljes mértében hozzátéve, hogy azért Merckx ezt megnyerte 7-szer. Ha közelebb jövünk, akkor Erik Zabelnek volt 97-98, 2000-2001, azért az is elég erős, hogy gyakorlatilag 5 alkalomból 4-ben ő volt a legjobb, Freirének is összejött 3-szor, 2004, 2007, 2010, tehát lehet, de...
Nehéz, nagyon nehéz. Tehát, és nagyon jó, hogy Erik Zabelt mondod, mert ő az utolsó, aki címet tudott védeni. Tehát a Sanremóban nagyon, ez a statisztika szerintem nagyon sok mindent elárul, hogy a Rubénak volt egy olyan, hogy nem tudom, 11-2 évig volt különböző győztese, 49-61, valami ilyesmi számra emlékszem, 1949 és 1961 között a Sanremónak 2001 óta nem védett senki címet. Szóval ez is mutatja, hogy mennyire nehéz ezt a versenyt, nem hogy kétszer, hanem egyszer is megnyerni, és egy Szábelről még pont az érdekes, hogy ő az utolsó regnáló zöldtrikós, aki Sanremót tudott nyerni, ugye Touron zöldtrikós, és ugye Philipsennek jött most ez össze. Nagyon komoly, én nagyon élveztem a Sanremót, sokkal jobban élveztem, mint mondjuk a nagyon extra volt az is tavaly, amikor ugye Van der Poel, Van Aert, Ganna és Pogacsát csatázott, és utána ugye Van der Poel szólóba tudott győzni, nagyon komoly volt, amikor Mohor is tudott nyerni két éve, de ezt nagyon élveztem, mert tényleg volt 5-6 olyan szituáció, hogy azt hitted, hogy na most megvan a győztes, és nem. És utána Philipsen is kérdezte, hogy mutassátok azonnal a célfotót, vagy szóljátok, hogy mi van, mert most itt nem szeretnék egy percnél se többet várni, hogy megtudjam, hogy akkor hanyadik vagyok. Szóval én nem szeretném, hogy változtassanak a Sanremón. Próbálj meg valahogy megoldani az UAE, meg Pogacsár. Tehát ez egy óriási kihívás szerintem nekik, hogy ezt valahogy valamelyik évben kimatekozzák.
Most nem sikerült. Matekozzuk ki egy kicsit a további versenyeit az előző hétnek, mert volt, amit közösen is néztünk, és azért volt egy pár kifejezetten jó.
Hát meg voltak nagy sztorik, tehát nem tudom, az a dominó, vagy inkább hát sztrájknak hívom a bowling.
Én is azt mondtam volna elsőre, olyat én még az életben nem láttam.
Ilyen nincs is, tehát nem tudom, ugye a Grand Prix Dönerről beszélünk, ami hát egy mini Rubinak azért nem nevezném, de elég nagy az átfedés, főleg az idei útvonalban. És hát a szökés nyerte meg, tehát igazából sok izgalom nem volt úgymond, hogy bekapcsolt az ember a tévét, és már elől volt a győztes. Tehát...
De ez azért történt így, mert az üldözők 8-an szépen egymásban orra buktak.
Igen, ugye Stefan Küng esett először.
De ilyet még soha, nagyon ritkán látni azt, hogy egy üldöző csoportban rögtön az első ember rontja el, és ő csúszik el, és aztán utána tényleg, mivel tiszta sár az egész, ezért nem tudsz mit csinálni, egész egyszerűen mész az árral, és mindenki esetleg még tényleg ott ki tudja
volt,
kerülni
jobbra. Volt, aki még oldalt kiment, nem is tudom, de, ki Van Hills talán, vagy Van Hester, vagy...
Delinek nem sikerült, pedig ha ő megúszta, az lehet, hogy egy picivel jobb a csapatnak. De hát mindegy, ez most így alakul.
Igen, vicces szituáció volt. Egyébként, amikor azt a versenyt néztem, akkor már nagyon vártam, hogy április 7-ig és jön a Rube, mert nagyon jó látni, mikor mennek ezeken a tényleg ilyen gazdasági utakon, amik kockakövek, és akkor nem tudom, ott a traktorok mellettük, meg ilyesmi, szóval ez tényleg kicsit már azért kezd hiányozni az embernek. De hát természetesen ez a Dönen, ez egy jó találmány szerintem. Tehát ez tényleg kell, ugye... Emlékszem, nem is tudom, talán 2 éve volt, amikor ilyen Roglic meg ilyenek indultak ezen a versenyen, mert ugye a Touron volt egy kockaköves szakasz, és akkor arra készültek. Hát Stefan Küng meg folytatja szerintem azt a pek szériáját, azt nem tudom máshogy nevezni. Tehát az, hogy mindig benne van ilyen szituációkban, az egészen elképesztő szerintem. Jánis Temlének meg örülünk a Q36.5-ből, mert ez egy hatalmas győzelem nekik, meg főleg neki is, és azért ami fontos ebben a versenyben, amit minden évben elmondunk, nagyjából pont ilyenkor, vagy egy picit egy-két héttel később, hogy a Rubén érdemes szökni. Tehát ott nagyon-nagyon jó, ha benne vagy, mert bármi történhet hátul, és ezt évről évre látjuk az eredményekben, hogy szerintem a legjobb 10 között mindig van olyan versenyző, aki szökésben volt, és annak van esélye konkrétan a dobogóért, vagy a legjobb 5-ért csatázni, mert hátul annyi minden történik, és annyival nehezebb kontrollálni a helyzeteket hátul, mint hogyha elől vagy nem tudom, 4 vagy 5 másik versenyzővel, hogy ez elképesztő, és így versenyeket lehet nyerni. Tehát itt is én nem bajom, benne biztos, hogy őket utolérték volna, ugye 1 perc körül volt akkor a különbség, vagy 50 másodperc, és volt még 10 kilométer, már nagyon-nagyon jött le egyébként a ugye a nagyon-nagyon csökkent a differencia a két csoport között, és azt hiszem talán volt is olyan csapat, amivel ketten voltak abban a hátsó csoportban, ami ugye bukott, de hát nem lett belőle semmi, mert egy tényleg így összedőltek gyakorlatilag. Egészen szürreális volt látni ilyet.
Na, én nem kezdem el azt, hogy sok kerékpár versenyt láttam, de ilyet még nem, de tényleg fura volt. És nyilván ez a hét sem lesz majd olyan unalmas, hiszen a katalán kör, amikor ezt a podcastet felvesszük hétfőn délután, akkor már javában tart, még nincs vége az első szakasznak, és Walter Attilával tart, ami mindenképpen egy fontos információ nekünk. Ezt a versenyt is nagyon szeretjük, ráadásul eléggé képben is vagy, hiszen a hét második felében már ott leszel, és ha minden jól vagy, akkor már csütörtökön is be tudsz jelentkezni a közmédia különböző sportműsoraiban, aztán utána péntek, szombat, vasárnap meg végig. Mire számítasz te személy szerint Vajtal Attilától?
Ugye érdekeseket mondott, nem tudom, ugye nincs ott Jonas Vingegaard, és azért ilyenkor teljesen más a Wismának a hozzáállásai versenyhez, főleg, hogy ott van Tadej Pogacar. Tehát ez azért így lecsökkenti, nem tudom, egy 60-70%-kal a többiek esélyeit. Egyébként ezekben a pillanatokban is nyilván az UAE dolgozik, mert a katalán kör annyira kemény. Tehát múlt héten beszéltünk a Tour de Hongrie-ról, hogy ez a legkeményebb Tour de Hongrie. A katalán körnél is azért felmerülnek ilyenek, és azt hiszem 103-szor rendezik meg ezt a versenyt, tehát azért van merítés alap, van mit nézni, hogy melyik mennyire kemény volt. De hát nagyon nehéz hegyi szakaszok vannak, és akkor az összes nap az összetett nap. Tényleg a csütörtöki lesz talán az, ami egy kicsit könnyebb lesz, meg szerintem nyugis lesz a mezőnynek, mert tudják, hogy érezni fogják a lábukban, hogy mi volt, és tudni fogják, hogy mi jön. Ugye Sepp Kuss és Sien Uijdebroeck a két hát kiemelt versenyzője a Wismának. Nem tudom, Sien azt mondta például ma délelőtt, hogy neki nagyon fontos az összetett, de, és hogyha Pogacsárba kis gyengeséget érez, akkor meg fogja támadni, de hozzátett, hogy de valószínűleg ez fordítva lesz. Tehát azért ez ennyire azért nem szállt el a mondandójával. Tehát Ati segíteni fog, de mondjuk elmondás alapján például a barcelonai szakaszon nyilván, hogyha úgy áll az összetett, és azért elég, tehát nem azt mondom, hogy pénz, de azért lehet fogadni arra, hogy az összetett úgy fog állni, hogy mondjuk Barcelonában már igazából nem lesz tétje, mert Pogacar annyival fog vezetni, tehát lehet, hogy itt már szerdára úgy fog állni az összetett, ugye két hegyi szakka, egyik befutó jön majd, ez egyik ugye az Attiról elnevezett Walter 2000 természetesen, amin ugye már ment fel pár éve. Szóval például az olyan szakaszok jók lehetnek neki, meg nem egy ilyen kontrollált Wismára kell majd szerintem ezen a versenyen gondolni, hanem mennek a hegyen, amit tudnak. Én elég nehezen tudom ezt elképzelni, hogy jó, akkor most összeáll egy ötfős vonatuk, és akkor ők fognak irányítani, ezt sokkal inkább az UAE-től várom. Remélem azt a pár százalékot hozzá tudja tenni, amit egyébként magától is elvár a Tirrenós teljesítményéhez, és hát az se baj szerintem, hogy elég jó időt mondanak egész hétre, tehát ma is napsütésben mennek, és most már elég volt ebből a Párizs-Nizza meg Tirreno látott ilyen, nem tudom, tényleg téli időjárása, meg belga időjárása, meg hóra. Itt mennek ugye nagyon magas, tehát még 2000 méterre lehet, hogy lesz hó, de meglátjuk. Természetesen a barcelonai szakasz egy nagyon fontos lesz neki, tényleg az kicsit kezd olyasmivé válni. Ugye tavaly nem volt Ati a katalán körön, de olyasmivé kezd válni nála szerintem, mint a Strade, hogy ilyen nagyon fekszik neki, és nagyon jó lehet, és tényleg úgy érzem, hogy azért a lehetősége meg lesz arra, hogy mondjuk azon a szakaszon győzelemért harcolhasson. Nyilván a csapatuk nagyon erős, a verseny nagyon erős. Jó lesz a katalán kör igazából, tényleg mindig egy kifejezetten jó verseny. Ugye tavaly Roglic Evenepoel csata volt, meglátjuk, hogy most Pogacsárral azért fel tudja valaki venni a versenynek, hát természetesen Ati egyik edzőtársa cimborája, Nairo Quintana, nem is tudom, hát lehet megkérni az MTK-t, hogy számolják ki, hogy hány nap után versenyez Európában, de tudjuk egyébként a 2022-es Tour de France 21. szakasza óta először indult ma európai versenyen.
Vajon hányan nem értik, hogy miért pont az MTK-t? Na mindegy, jó, hát ezt meghagyjuk, aki kíváncsi rá, az majd
utána. Az utána néz, így van.
Mivel lennél elégedett egyébként? Ugye nyilván a verseny az valószínűleg Pogacsári, ott nem nagyon lehet kérdés, de hogy mivel lennél mondjuk Vajtal Attila szempontjából elégedett? Hogyha megnyerni a szakaszt, most azzal aláírnád az egy, mondjuk a harmadik helyet megint, vagy a negyediket, utolsó etapon nyilván nem az összetett lesz az, amiért ő dolgozik és megy, mert vannak ketten, akik
egyébként
inkább.
Egy dobogós helyezést abszolút, tehát az is egy olyan pálya, amin nem tudom, ezerfajta módon emlékszünk, hogy szokott ott kialakulni az a csoport, aki elmegy, tehát támadgat jobbra-balra mindenki már azon a körpályán, amikor oda beérnek. Tényleg ilyen tavaly az összetettér is volt még csata, de tényleg kicsit ilyen eszetlenül. Tehát van, aki lejtmenetben jó, az a lejtmenetekbe megy, aki felfelébe jó, az a felfeléken megy, és akkor valahogy összerázódnak. Nagyon nehéz azt kiszámolni, hogy most nem tudom, harmadik leszel, vagy ötödik leszel, vagy hány fős csoport, de egy dobogós helyezéssel ott már elégedett lennék, meg tényleg azzal, hogy ezt a plusz pár százalékot azt hozzá tudja adni a formájához, ami a Tirrenón azért elmondása szerint sem volt meg, tehát nagyon hasznos munkát tudott végezni, de mondjuk nincs azon a szinten, szerintem nincs a formája, mint nem is kell igazából, hogy ott legyen valószínűleg, mint mondjuk volt a tavalyi Vuelta során, de hát nyilván majd az adott három hetese, amire megy, ott kell, hogy olyan formája legyen, de egy masszív jó teljesítményre számítok tőle, abszolút, és tényleg az a barcelonai, meg nem is feltétlenül csak a barcelonai, mert ugye tényleg azért nem úgy kiemeltek az emberek, és csak hangsúlyozni tudom, mint amikor Vingegorral mész egy versenyre. Persze. És akkor mindenki, nem tudom, hatan ott vannak Jonasszal, de itt azért Kusz is meg... Egyébként az érdekes, hogy Kusznak elég jó versenye lehet, mivel tudomásom szerint egy, hát, kettőt biztosan, de inkább három szakaszt az gyakorlatilag ő rajzolt, felkérték a szervezők. És azért ilyet elég ritkán hallani, hogy egy versenyző, egy aktív versenyző rajzolja a szakaszt, például az a szombati nap, ami hát óriási tűzjátékot ígér, egy ilyen 150 kilométeres nap, 4000 méter szint különbséggel, és először mennek fel a Col de Pradei nevű emelkedőre, ami egy hosszú emelkedő, de van egy olyan 5%-a, vagy 5 kilométerre, ami 11%-os átlag az 5 kilométer. És ezt ugye Kusz egyik kedvenc edzőhegye, ha jól tudom például. Szóval azért lesznek itt nagyon-nagyon meredek és nehéz napok. Meglátjuk, nagyon-nagyon sok verseny lesz, tényleg jó is, hogy mondtad ott még az elején, mikor átértünk a katalán körre, mert ezen kívül ugye Fettereriknek is nagyon kell szurkolni, ugye a Coppia Bartalina, ahol visszatér, és elvileg rendbe jöttek azért az egészségügyi problémái az elmúlt időszak, amik az elmúlt időszakban voltak, szóval meglátjuk, neki azért abszolút jó teljesítményt kellene hoznia. Láttuk, hogy a csapata a San Remón is elég jól ment, tehát azért ott vagy hárman...
egész csapat hihetetlen erős amúgy.
Ott vagy hárman a szökésben, utána még Davide Baiz tovább is megy, és a Poggiónál kapják el. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó szezonja van a Poltinak. Reméljük, Erik is hozzá tud ehhez tenni a héten már valamicskét. És hát ugye Belgiumban is visszatérnek a nagy egynaposok. Ugye szerdán Brügge de Panne. Igen, körülbelül. És hogyha azt is úgy elfújja a szél, mint a nem is tudom, Bedenek Oxide volt, itt össze-vissza, tehát vagy hétszer alakultak ki különböző csoportok az oldalszél miatt, hogyha egy ilyen verseny lesz megint, meg egy kis esővel megspékelve, mint tavaly, akkor az parádés lehet, és hát Wout van Aert pedig hamarosan kénytelen lesz lejönni a vulkánról, mert az E3-mal megkezdi ő is a tavaszi szereplését, lesz, hogyha Van der Poellel, és nem sok ilyen alkalom lesz az idén.
És az az E3 is egy annyira jó verseny.
Hát a Flandriának az ilyen előszobája gyakorlatilag, tehát ott már azért próbálgatják azokat az emelkedőket, ugye a Hent Wevelgem pedig egy
inkább... Hent?
Hent.
Azt a mindenségét neki.
Igen.
Akkor tényleg legközelebb Hákpónak kell mondanom.
Valószínű, de szerintem azért, igen, lehet, hogy a Gentet is megtarthatjuk így, és ne erőltessük, de ugye az meg egy sprinter barátabb verseny. Mindeneset az E3, az tudjuk, hogy az mindig nagyon szórakoztató. Szóval tele leszünk versenyen ezen a héten is. És...
Fontos, hogy péntek az E3.
Igen,
az
péntek, vasárnap, igen.
És aztán a Gent-Wevelgem, és erről tavaly beszéltünk, hogy szerintem az E3 jobb, mint a Gent-Wevelgem.
Ja, az egyértelmű, hát tényleg a Flandria hegyeit, benne csak nem tudom, hogy 50-60
kilométer. És ugye egy nap korábban a Depanne van, ami szintén még azért egy jó kis
igen,
kis
hogyha verseny. Ott nem fúj a szél, akkor az utolsó 5 kilométert javaslom mindenkinek természetesen, mert ugye akkor teljesen biztos, hogy sprint lesz. Tehát az gyakorlatilag az egy ilyen a Skelde Price-hoz hasonlóan egy egynapos ilyen sprinter VB-nek tekinthető, mindig ugye a Brugge de Panne egy World Tour verseny egyébként, ami azért, hát tényleg, amikor ilyen sprint van, akkor sokan felkapják a fejüket, hogy miért kell ez, tehát semmi nem történik, és akkor utolsó 10 kilométeren felállnak a vonatok, és van egy sprint, de mondom, a tavaly az év egyik legjobb verseny, vagy szerintem a legjobb 10 verseny között benne volt, ugye, nem meglepő, Philipsen nyerte tavaly, de tényleg egy katasztrofális időben szétfújta őket a szél, és így is Philipsen tudott nyerni, aki ugye azért azt elmondta, hogy ugye annak előtt sprintben nyerte a Sárémót, hogy ő sokat nem készült sprintre ezen a télen, mert a sprint az egy ilyen, neki ahhoz van tehetsége. Tehát azt nem kell külön gyakorolni, az, hogy hegyeken fel tudjon menni, és ott tudjon maradni a Poggión mondjuk, arra viszont edzenie kell, és az látszik, hogy kezd is kijönni.
Szóval Coppia Bartali KED, és onnantól kezdve a klasszik Brugge de Panne az szerda, március 20-a, 21-e, szerintem az a női klasszik Brugge de Panne, így van. 22-e az E3, és 24-e a Gent-Wevelgem. Úgyhogy bőven lesz mit nézni.
Abszolút. És hát...
És aztán tényleg utána...
Utána Flandria és Uber.
Ünnepi időszak, amit már mérhetetlen módon várunk, de ezt a hetet is remélhetőleg, ha nem is ennyire, de ti is várjátok a következő adásunkat, amivel jövő héten jelentkezünk. Majd mi megtudjuk, hogy hétfőn vagy kedden, hiszen Beninéknek haza kell érnünk valahogy Barcelonából, úgyhogy inkább kedd lesz az, mint hétfő, de lehetséges, hogy az internet segítségével már hétfőn vagy adott esetben vasárnap megcsináljuk, ezt majd még eldönti az élet. Köszönjük szépen a figyelmet, mostanra sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!